következő előadás az a már korábban említett klasszifizikai témájú előadás, Debreceni Gergely és a gravitációs hullámok alapítása.
Vagyok a KMK-i Létezés Fizikai Kutatóintézetéből. Röviden arról fogok beszélni, hogy a gravitációs hullámokat a kutatócsoport, hogy használják vizet, és miért találjuk ezt nagyon hasznosnak. Bevezetőnek van is, hogy az általános relativitás imában 100 éve alatt meg rengeteg gyorsatát sikerült kísérletek is ellenőrizni. Ilyen például a bolygók pályájának nem a newtoni gravitáció elmélet szerinti fejlődése, az úgynevezett perihélium elfordulás, ilyen a gravitációs lencsézés jelensége, ilyen az idő múlásának relativitása a különböző erősségű gravitációs terekben. Ezek mindig kísérletileg ellenőrzöttek, viszont van egy nagyon érdekes elméleti útlan, az úgynevezett gravitációs hullámok létezése, amelyet mindmáig kísérletileg közvetlenül nem sikerült kimutatnunk. Ennek célja nem csak az lenne, hogy a relativitás elmélet M+1. Jóslatát is ellenőrizzük, hanem a gravitációs hullámok megfigyelésével az univerzumban olyan információkat tudhatunk meg, amelyek más eszközökkel, más megfigyelési módszerekkel nem bonthatók ki. Tehát ez így van mindig, hogyha a világot egy más, egy újabb eszközzel vizsgáljuk, akkor mindig újabb információkat tudunk megoldani. Indirekt kísérleti bizonyíték az nagyon jó, nagyon erős létezik a gravitációs hullámok létezésére. Ilyen a bizonyos csillagkettősök megfigyelése. Egész konkrétan az történik, hogyha elég nagy tömegű csillagok egymás körül keringenek, akkor gravitációs hullámokat bocsátanak ki. A hullámok kibocsátása által energiát vesztenek, ezáltal a pálya periódus ideig csökken, egyre közelebb és egyre gyorsabb ütemben keringenek egymás körül, és a végén összeolvadnak. És a gravitációs hullámok kibocsátása az utolsó néhány percben, másodpercben olyan amplitudóval történhet, amelyeknek a zavaró hatását itt a Földön vizsgálva már megfigyeléseket végezhetünk. Ezt a Hall-Taylor húzást, ezt megfigyelték optikai és rádió tartományban, tehát vissza tudtunk következtetni a periódus idejének változására, és ez látható a bal oldali ábrán, immár egy 30 éves mérési periódus, a pontok a méréseket jelenti, ahogy csökken a kettős keringés ideje, és az egyenes meg nem egy élesztett vonal, hanem az általános relativitás elmélet által megjósolt periódus időcsökkenést. Tehát ez a legerősebb bizonyítékünk arra, hogy léteznek gravitációs hullámok, de ezeket közvetlenül szeretnénk kimutatni. Hát egy gravitációs hullámnak a hatása az lényegében nem más, mint a gravitációt leíró téridő metrikának a hullámzása, vagy egyszerűen lefordítva a távolságok megváltozása a pontunk között. Tehát a mérés semmi másban nem áll, van két pontunk, és állandóan mérjük között a köztük lévő távolságot. Majd mindjárt elmondom, hogyan. Előtte viszont egy szó arról, hogy hogyan is, milyen lehetséges égi objektumok bocsáthatnak ki gravitációs hullámokat. Ilyenek a becsavarodó csillagkettősök, mint már említettem. Ilyenek a aszimmetrikus, nem teljesen gömbszimmetrikus forgó neutron csillagok. Lehetnek szupernovák, bármiféle robbanások az univerzumban, amely szintén nem gömbszimmetrikusan robban föl, akkor gravitációs hullámok hozzá ki. Illetve a mikrohullámú háttérsugárzásokhoz hasonlóan a nagy bomb utáni első másodpercekből visszamaradó úgynevezett sztohasztikus gravitációs hullámok is itt vannak körülöttünk az elmélet szerint. Tehát ezeket is meg lehetne figyelni. A legjobb elméleti leírása az első kettőnek van, a becsavarodó csillagkettősöknek, illetve a forgó neutron csillagok által kibocsátott gravitációs hullámoknak. Tehát ezeknek a kereséséről fogok egy kicsit beszélni, illetve elmondani, hogy ehhez hogy használjuk a tüzet. Tehát a mérés maga itt történik, ahogy említettem. A világon több helyen, Olaszországban, Amerikában, Japánban, Ausztráliában vannak detektorok. Ezek lényegében egy Michelson interferométerek, ami nem csinál mást, mint van egy 3-4 km hosszúságú vákumcső, és egy lézer pattog ide-oda benne, és az interferencia pontban létrejövő intenzitás fluktuációkból lehet visszakövetkeztetni arra, hogy a kar hosszúság hogyan változott meg. A mérés pontosságára annyit kell elképzelni, hogy egy 3 km-es szakaszon, ezt 10-18 méter pontossággal kell megmérni, amely kisebb, mint egy proton átmérője. Jelenleg ez a világon a legpontosabb relatív mérés. Ahogy azt elképzel az ember, igazából rengeteg zajforrás lehet a detektor körül. Egy 3 km-es szakasz kell úgy elizolálni a külvilágtól, mindenféle zavaró hatástól, szeizmikus rengésektől, elektromágneses hullámoktól, akusztikus hullámoktól, hőmérsékletváltozástól, hogy csak a távolságváltozást mérjük, semmi más zavaró hatás. És ebből a mérési adatsorból kell kihámoznunk a gravitációs hullámok által okozott távolságváltozások fluktuációit. A detektor, az egyik detektor, amiben a csoportunk dolgozik, a KFK-ban, így néz ki fölőből, ez a Virgo detektor, 3 km karhosszúságunk, 6800 köbméter, nagyon magas, 10-10 millibár nyomású bákunk van a csövekben, hogy a lézert aztán zavarja a levegőt, és hát mindenféle érdekes adatot látható itt néha detektorban. De most inkább beszéljünk arról, hogy hogyan történik a mérés, illetve az adatok földolgozása. Tehát az interferencia pontban a fluktuáció, lényegében a fényintenzitás változását, azt egy 20 kHz-es mintavételezési frekvenciával rögzítjük, ami lényegében egy zaj. A mérés adatsor úgy néz ki, mint egy nagy zaj, amikor nem te az ember rádióval, egy nagy sistergés. Ez az akusztikus tartományba esik, tehát bele is lehet hallgatni. Amikor például két neutroncsillag összecsavarodik, mondjuk mire kettő kétszer olyan nehéz, mint a nap, akkor az összecsavarodás utolsó 10 másodpercében ezek 600 Hz-en keringenek, körülbelül 600 Hz-en keringenek egymás körül. Tehát kérdezik, hogy két naptömegű objektumot 600 Hz-en keringenek egymás körül, az azért masszív. És ezek bocsátanak ki olyan hullámokat, amiket detektálni akarok. Az adat maga az nem olyan sok, itt végig lehet számolni, hogy egy évben egy néhány száz terabájt adat keletkezik, ez egy kezelhető mennyiség manapság, viszont az adatanalízishez használt algoritmusok aritmetika és sűrűsége az egy széles tartományban változik. Ez azt jelenti, hogy valamely típusú jelen utáni keresést elvégző algoritmust, azt egy PC-nál lehet végezni, ha valamelyik olyan bonyolult matematikai és adatfeldolgozási számításokat igényel, hogy ahhoz bizony klaszterek, hideg szuperszámítógépek kellene. És itt használjuk mi ki a itt nyújtott előnyöket. Konkrétan, ha teljesen figyelembe vesszük, hogy egy ilyen neutron csillag kettős, hogy írható le, ez 17 paramétert kell figyelembe venni. Ez egy 17 dimenziós paramétert ér. És ha ezt a matematikai lehetséges tartományt még el is szorítjuk az asztrofizikailag releváns tartományokkal, akkor is ez egy írhatatlan számítási kapacitást igénylő feldolgozás lenne. Viszont szerencsére teljesen jó párhuzamosítható. Tehát a paraméterfél az szétosztható, különböző jobokhoz, programokhoz hozzárendelhető, és minden egyes job, amit szétküldünk, a ideál paraméter tartományának egy adott szegmensét analizálja. Egész konkrétan úgy történik, hogy a paraméter tartomány adott szegmenséhez tartozó elméleti számításokat, elméleti hullámformákat kiszámítja, és azt összehasonlítja a mérési adatsorban. És hogyha bizonyos szintű egyezést találnak, akkor azt mondja, hogy én látom a gravitációs hullámot. Ilyen szempontból a bespinálozó kettősök keresését végző algoritmusok végrehajtására a Grizzly egy teljesen ideális eszköz számítástechnikai megoldás. Mi főleg az EGI, az EGI Grid-et használjuk, de az OSG, az Open Science Grid Amerikában található, illetve a HomeGrid ugye itt Magyarországon a szolgáltatásait is igénybe vesszük, hogy ezt azonban is mutassuk. Még egy probléma, ami a forgó neutron csillagok által kibocsátott gravitációs hullámok keresését lép föl. Itt a paraméter tér az lényegében kicsi, olyan értelemben, hogy 5 paraméterrel leírható egy ilyen forgó neutron csillag. Egy-két, vagy hát 10-20 neutron csillagot pulzárt tudtunk azonosítani eddig a galaxisunkban, viszont több 10, több 100 ezer nem azonosított, tehát nem bepozícionált, de lehetséges neutroncsillag helyezkedik el. És ezeket kevesük el, ezek által kibocsátott gravitációs hullámokat. Így aztán kell az égbolt pozíció, kell a forgási sebesség, az aszimmetriának egy jellemző száma. Tehát egy ilyen 4-5-6 dimenziós paraméterével dolgozunk, viszont ezek által kibocsátott jel az olyan gyenge, hogy egy nagyon hosszú integrálási, nagyon hosszú mérési időszakot igényel az, hogy a detektor kimenetében esetlegesen jelenlevő jelet, azt oly mértékig tudjuk integrálni, hogy az már egy megfelelően nagy jelzaj arányt eredményez. Így aztán ez az 5-6 dimenziós paraméter térés, azt felszorozzuk ilyen éves mérési, megfigyelési időszakokkal, akkor egész konkrétan annyi számítási kapacitást igényelne, hogy a teljes lehetséges tartományt kianalizáljuk, amekkora nincs a Földön. Így aztán ilyen szempontból bármilyen erőforrásunk tervezünk érni, ehhez az analízishez, az nagy segítséget jelent számunkra. Maga szintén a csomag a szoftverek kutatása az elég triviális két szempontból. Itt is szétosztjuk a paraméter tartományt. Egy-egy mérési adathalmazt elküldünk a jobba, a távoli erőforrásra, az analizálja, az eredményt visszaadja, és így tovább. Egy fontos dolog, amit itt a képzel kapcsolatban én megjegyeznék, hogy számunkra nem csak azért jó, mert ugye ezer gépen ezerszer gyorsabban tudta a program, ez eléggé triviális, hanem azért is, mert bizonyos mérési időszakaink vannak, tehát nem a nap 24 órájában és az év 365 napjában van szükségünk ebbe az ezer gépre, hiszen akkor megvennénk magunknak, hanem bizonyos hónapokban, bizonyos heteken van szükségünk, viszont akkor hatalmas erőforrásokra. Így aztán ez nagy közös erőforrásrendszert megosztva azt állhatjuk más kutatócsoportokkal, és ez egy nagyon effektív, költséghatékony megoldásnak ez a problémára. Röviden, köszönöm szépen!